Nem egy könnyű témát választottam, de remélem, hogy Isten áldásával távozunk majd innen. Alapigénket a Jelenések könyve 17. fejezetéből olvassuk. Jelenések könyve 17. fejezete, 13.-14. vers. Bocsánat, 12-13. 12-13. vers. A 10 szar pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ugye a Krisztus előtti 6. században élt egy Nabukodonozor nevű uralkodó, király, aki uralkodásának a csúcsán az a gondolat foglalkoztatott, hogy vajon hogyan fog alakulni a jövő. Az a birodalom, amit ő megépített, hogyan lehet örök életű. És akkor Isten adott neki egy álmot, ebben egy emberi alakot ábrázoló szobrot látott, és ennek a szobornak a testrészei különböző fémekből álltak. Ugye arany fej, ezüst vállak. Ide, jó. Ezüst karok és mellkas, hasa bronzból, lábszárai vas, és végül a láb és a lábújak vas és cserépnek az egyvelege. És Dániel prófétán keresztül Isten meg is magyarázta az álmot. Hogy a különböző fémekkel ábrázolt testrészek birodalmakat jelképeztek, kezdve Babilon korától egész a történelem végéig. És fejtől lefele haladva követték egymást ezek a birodalmak, ahogy Isten megjövendőlte, ugye Babilon, Médo-Perzsia, Görögország, Róma. Majd a császárok hatalmát öröklő római egyház. Ugye az egyház esetében már politikai vallási szövetség formájában mutatkozik meg a hatalom gyakorlása, erre utal a vas és a cserép egyvelege. Ugye egyszerre erős, de ugyanakkor törékeny szövetségről van szó. És a történelem tökéletesen igazolta ezt a bemutatást, hiszen a pápaság valóban képviselte a császároknak az ellenkezést nem tűrő politikáját, viszont a királyokkal való szövetsége olyan érdekkapcsolat volt, ami sokszor labilissá vált. És 1798-ban aztán egy bizonyos Napóleon véget vetett ennek a szövetségnek, és megfosztotta a pápát az uralmi pozíciójától. A Jelenések könyve 13. fejezete ezt úgy fejezi ki, hogy a pápaság halálos sebet kapott. Most az emberiség történelmét bemutató állószobornak azonban már nincs más testrésze, ami azt jelenti, hogy mielőtt Krisztus visszajön, ugye a vallás és a politika szövetsége gyakorolja majd a világ irányítását. Vagy ahogy a Biblia találóan fejezik ki, ugye a halálos seb begyógyul. Ugye az alapigénk még egy fontos részletet elárul ezzel kapcsolatban. Nem csak azt jövendőli meg, hogy ez a szövetség újra létrejön, hanem azt is elmondja, hogy ez a szövetség a középkori mintát fogja követni, vagyis a 10 király a fenevadnak adja az erejét és a hatalmát. Tehát a politika alárendeli szerepét a vallásnak. Na most, ha megnézzük Európa jelenlegi helyzetét, akkor nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy krízis állapotok uralkodnak. Ugye a népvándorlás, a háborúk, a világ hatalmi átrendezése csapásként érte kontinensünket, és ráadásul a politikai vezetés sem tud egységes álláspontra jutni, de külső és belső feszültségek fenyegetik Európa jövőjét. És ezek az állapotok már szerepet játszhatnak abban, hogy egy profécia teljesedjen be, ahogy olvastuk az alapigénkbe, hogy Európa vezetői vallási úton próbáljanak megoldást találni. Hát a pápaság hatalma és befolyása jó segítség lehet a bajban, különösen amikor Európa elveszíti korábbi támogatóit. Hát gondoljunk csak bele, hogy Európa gazdasága lényegében Oroszországtól függött, akivel most éppen harcban áll. Aztán a katonai biztonságát ugye Amerika jelentette, de úgy tűnik, hogy Amerikának fontosabb egyéni érdekei vannak, mint hogy Európát támogassa. Tehát lényegében olyan, mintha kihúzták volna a lába alól a talajt, és hát egy erős szövetséges tudna segíteni, akinek befolyása és hatalma is van. És így teljesülhetnek ezek a proféciák, hogy a királyok újra erejüket és hatalmukat adják a fenevadnak. És hát a következő történelmi fejleményt már nem nehéz kitalálni, hogy mi következik akkor, amikor a politika alárendeli akaratát egy vallási hatalomnak, akkor ebből mi fog születni? Ezt a következő igeversben úgy olvassuk a Jelenések könyve 17. fejezet 14. versében, hogy ezek a bárány ellen viaskodnak. A kérdés az, hogy miért a bárány kerül a támadás középpontjába. Tehát amikor a világ a békét, a biztonságot keresi, akkor miért a bárány van támadva? És mit jelent ez a gyakorlatban? Ugye a Jelenések könyve 17. fejezetének az alapgondolata egy nagy paráznának a kárhoztatása. Ennek a paráznának neve is van, ami a tulajdonságát takarja. Ugye az 5. versben olvassuk, Jelenések könyve 17. fejezetében, hogy a homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon, paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Ugye a mai Európában már lehetetlen a középkori mintára vallási diktatúrát bevezetni, hiszen annyira sok rétegű már a népesség és különböző vallások egyvelege mai Európa, viszont lehet vallások közötti párbeszédet építeni, közös nevezőt találni. Így megoldani a feszültségeket. Na most ebben a párbeszédben a Biblia szerint egyetlen csoport nem fogja kiszolgálva találni az érdekeit, azok, akik követik a bárányt, akik hűségesek maradnak az igazsághoz, akiknek az igazság az nem a kompromisszumokon áll, és nem a kölcsönös érdekek egyeztetéséből. Most ami most zajlik a világon, az nem csak a hatalom felosztásáról szól, mert a színfalak mögött már készül a nagy küzdelem, a nagy lelki küzdelem végső összecsapása, a Biblia armageddoni csatának nevez. Ugye Sátán már a mennyben fellázadt Krisztus ellen, és miután a földre vettetett, a szándéka az, hogy itt megalapítsa a saját királyságát, és az ő királyságában nincs helye se Krisztusnak, se Krisztus követőinek. Most a Biblia azt is elárulja, hogy nem csak Európa, hanem Amerika is támogatni fogja a vallás és a politika szövetségét. Lényegében Jelenések könyve 13. fejezete szerint a középkorban Európát irányító társadalmi rendnek a globális formáját találjuk megjövendőlve. És a mai történelmi események, akár csak Európa vagy a világ történelmét nézzük, a változásokat abba az irányba mutatnak, hogy közel van ezeknek a proféciáknak a beteljesedése. Ugye szoktam nézni ezeket a műsorokat, amikor politikai elemzők próbálják megfejteni, hogy akár az orosz-ukrán vagy a zsidó-arab konfliktusoknak milyen kimenetele lesz és mi lesz a vége mindennek. Hát mindenről beszélnek, csak az a forgatókönyv nem jön elő, amit a Biblia feltár. Próbálják megfejteni a jövőt az emberek, de valahogy minden olyan bizonytalan. És azért, mert az igazi harc az nem az, amit mi látunk, nem a katonai konfliktusok, hanem Sátán és Krisztus között zajló harc. És tulajdonképpen mi ebben vagyunk érdekeltek, nekünk erre az ütközetre kell felkészülni. Most felelősségünk a proféciák ismeretében ébresztőt fújni, még akkor is, ha a pontos időben nem lehetünk biztosak. Ugye riadót fújni, vagy ébresztőt, én arra gondoltam, amikor az advent úttörők elkezdték hirdetni, hogy 1844-ben Jézus visszajön. Azért az egy hatalmas kijelentés volt, és megrázta szinte az egész világot. Hát mekkora tévedés volt, nem? Azért nem kicsit tévedtek. És mégsem marasztalja el őket a Jóisten, mégsem mondja azt, hogy na fejezzétek be a profécia kutatást, mert ez nem a ti dolgotok, hanem tovább kellett kutatni, és áldást nyerni ezekből. És úgy gondolom, hogy nekünk is ez az örökségünk, mi profétai nép vagyunk. És igen, tévedjünk, de ne hagyjuk abba a kutatást. Próbáljunk áldásokat találni. Kötelességünk ezen az úton haladni, és értelmezni a történelmi eseményeket. De természetesen a prédikációnak nem lehet célja a megfélemlítés vagy a pánikkeltés. Ugye nem azért vagyok itt, hogy egy sötét jövőt fessünk a Bibliából, és akkor rettegjünk. A proféciák tanulmányozásának elsősorban az a rendeltetése, hogy lelki éberségünket táplálják. Ugye van egy másik oldal, amikor azt mondjuk ezekre az eseményekre, hogy háborúk mindig voltak, a világ mindig ilyen volt, és ahogy Péter apostol írja, semmi változás nincs, hol van az ő eljövetelének a jele. Na ebbe a hibába ne essünk bele. Inkább fújunk hamis riadót, mint hogy aludjunk. Ugye a Bibliában ez a végidei egyháznak az egyik hiányossága, hogy alszik. És úgy gondolom, hogy nem tévedünk nagyot, hogyha az eseményeket úgy értékeljük, hogy ezek már közel visznek Jézus eljöveteléhez, és ideje felébrednünk. Már csak azért is, mert a proféciákban nagyobb jelentőséget kap a népnek a lelki állapota, mint az idő. Ugye most tanuljuk a szombatiskolai leckében az egyiptomi kivonulás történetét. Ugye profécia teljesedett a zsidó népen, nem? Ugye Ábrahámnak már megmondta a Jóisten, hogy 400 évig fog tartani az egyiptomi fogság, és utána kiszabadulnak. De amikor olvassuk Mózes elhívásának a történetét, akkor ott nem azt találjuk, hogy a Jóisten ránézett a naptárra, és akkor azt mondta Mózesnek, hogy itt az idő, menni kell. Mivel indokolta meg Isten Mózes elhívását? Ugye Mózes második könyve 3. fejezetében találjuk a Mózes elhívásának a történetét, és ott a 7.-8. versben, Mózes második könyve 3. fejezet 7.-8. versében azt olvassuk, hogy az Úr azt mondta Mózesnek, hogy látván láttam az én népem nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseiket. Le is szállok, hogy megszabadítsam őket az egyiptomiak kezéből, és felvigyem őket arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Tehát letelt a 400 év, de mégsem azt mondja Isten Mózesnek, hogy idő van, indulni kell. hanem azt mondja, hogy meghallottam az én népemnek a szabadítás utáni kiáltásukat. De a proféciák esetében egy nagyon fontos tanulságot szolgáltat ez az eset, hogy Isten azt várja, hogy az ő népe lélekben és gondolatban azonosuljon az ő tervével. Mert ez a proféciáknak a rendeltetése. Nem tudom, hogy a héber rabszolgák követték-e, egyáltalán volt-e lehetőségek figyelni a 400 év eltelésére, de sehol nem említi a Biblia, hogy ők erre hivatkoztak volna, ők egyszerűen szabadulni akartak. És a szabadulás utáni vágyuk az megegyezett az Isten tervével. Az már részletkérdés, hogy ez pont a 400 év letelte után következett be. És ezzel ellentétben, ha megfigyeljük például a babiloni fogságnak a körülményeit, ott is volt egy időprofécia, ugye? Isten elmondta Jeremiásnak, hogy 70 évig fog tartani a babiloni fogság. És Dániel próféta felismerte az idők teljességét, és egy akaraton is volt Isten szándékával. Hiszen bűnbánattal és alázattal fordult Istenre. De ő sem az időre hivatkozott, hanem az idő felismerését használta lelki felkészültségre. Ő tudta, hogy ha eltelt a fogságnak az ideje, akkor az akkor fog áldást jelenteni a népre, és akkor lesz abból szabadulás, hogyha a nép egy akaraton van az Istennel, ha lelkileg is fel van készülve. Dániel valóban fel volt készülve, de ez a népről nem mondható el. És letelt, ugye eljött a 70 éves fogság ideje, és mi történt? A többség ott maradt Babilonban. Hiába teljesedett profécia, hiába jött el az Isten szabadítása, mert a nép azt választotta, hogy Babilonban marad. Tehát amikor mi Jézus eljövetelének a jeleit kutatjuk, akkor ezzel a lelkünket is felkészítjük az engedelmességre. Sokkal fontosabb az, hogy az időt próbáljuk megfejteni és egy dátumot találni, annál sokkal fontosabb, hogy mi lelkileg azonosuljunk az Isten akaratával. Együtt kell haladnunk az Isten tervével. És ha az idők jeleit látjuk, akkor ez arra kell ösztönözzön bennünket, hogy mi is vágyakozzunk a szabadulásra. Ugye az egyiptomi és a babiloni fogság két ellentétes lelkülettel szembesít minket. Az egyikben a nép imádkozik, és vágyakozik az Isten szabadulására, a másikban ügyet sem vetnek rá. Kérdés, hogy vajon melyik lelkület uralkodik Krisztus eljövetelét váró egyházban? Hogy felhatnak az imáink az Istenhez, hogy bárcsak eljönne Jézus és szabadítson meg minket, vagy ilyen imákat nem szoktunk mondani. Ugye gazdag vagyok, semmire nincs szükségem. Ugye a Biblia egy ilyen jellemzést ad a végidő egyházáról, hát ez egyáltalán nincs összhangba a Krisztus eljövetelét váró lelkülettel. Persze bárkivel előfordulhat közülünk, hogy megfeledkezik arról, hogy a mi országunk nem e világban van. Kicsit jobban mennek itt a dolgaink, akkor már nem is annyira akarunk elmenni. Sátán azt akarja, hogy ne figyeljünk a jelekre, lefoglal bennünket, hogy a mi imáink ne szálljanak föl Istenhez, ne vágyakozzunk a szabadulásra, de Jézus pedig azt szeretné, hogy mindig készek legyünk az ő eljövetelére. Ugye Timóteushoz írt második levélből olvasom Pál apostolnak a gondolatát. Timóteushoz írt második levél, első fejezet, 7. versét. Kettő Timóteus 1:7. Itt azt olvassuk, hogy nem félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. Tehát amikor mi proféciát értelmezünk és kutatunk, akkor szeretném ennek az igének az alapján tenni, hogy az Isten lelke vezessen bennünk a proféciák helyes értelmezésében, és ami fontosabb, segítsen a lelki felkészülésben. Ugye a vallási életben épp úgy, mint a világban el tud uralkodni az emberi akarat, ami hol egyik, hol a másik végletbe tud sodorni bennünket. Van, aki valóban állandó pánik hangulatban él és kelt, és minden jelben ugye ezt a pánik hangulatot képviseli, nyugtalanság lesz úrrá rajtunk, vagy egy vakbuzgóság hajt bennünket értelmetlen küzdelmekben. Most a józanság a Bibliában annak az ima életnek a kifejezése, ami Isten akaratának elfogadásában teljesedik ki. Ugye, ahogy olvassuk az igében, hogy józanok legyetek, hogy imádkozhassatok. És az ima az azt jelenti, hogy én átveszem az Isten akaratát. Belenyugszom az Isten akaratában. Ezt szeretnék kölcsönözni nekünk a Szentlélek a proféciákon keresztül is. Hogy akarjuk azt, amit az Isten, várjuk azt, amit az Isten elkészített számunkra. Most Isten akaratában megnyugodni, különösen kritikus helyzetekben nem annyira könnyű, nem annyira egyértelmű. Ugye ilyenkor a hagyományok és a szokások nem segítenek, amikor az emberi akarat mást diktál. Ugye van egy előzménye, egy előképe is ennek a nagy lelki küzdelemnek, ami segítségünkre lehet a felkészülésben. Ugye Isten ószövetségi népe is került abban a helyzetbe, hogy Babilon áldozatává válik. Ugye már a harmadik hadjáratot szenvedték el, ami teljes megsemmisüléssel fenyegette őket, amikor belátták végre, hogy Isten segítségére szorulnak. És ez a nép, amelyik addig konokul kitartott a saját sorsának az irányítása felett, most végre Istenhez fordult. És talán egy másik alkalommal már idéztem ezt a szöveget, másik összefüggésbe, de nagyon ideillik, és ezért újra megteszem. Jeremiás könyve 42. fejezetéről van szó. És itt találjuk Isten népét abban a helyzetben, amikor a politika és a hamis vallás szövetsége a bárány ellen viaskodik, és az ő eltiprásukat, az Isten népének a megsemmisítésére tör. És azt olvassuk itt Jeremiás könyve 42. fejezetéből, hogy a nép akkor a prófétát, Isten prófétájához így szólt, 5.-6. versben, bocsánat, a harmadik versben, vagy olvasom a másodiktól. És mondták Jeremiás prófétának, hallgass meg alázatos kérésünket, és könyörögj értünk az Úrnak, a te Istenednek, ezért a kis maradékért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, ahogy a te szemeid is látják. És jelentse meg nekünk az Úr, a te Istened az utat, amelyen járjunk, és a dolgot, amit cselekednünk kell. És mondta Jeremiás próféta, jó, meghallottam, íme én könyörgök az Úrnak, a ti Isteneteknek, a ti beszédetek szerint. És mindazt, amit felel az Úr néktek, megjelentem, el nem titkolok semmit tőletek. Ők pedig azt mondták Jeremiásnak, az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanúbizonyság, ha nem mindent a ma beszéd szerint cselekszünk, amellyel elküld téged mi hozzánk az Úr, a te Istened. Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára. Hát akár jó, akár rossz, az Isten rosszat nem mond, legfeljebb nem egyezik az akaratunkkal. De ugye itt a nép már kifejezte, azért ők is belátták, hogy most már Babilon többszöri támadása után is ugye mentek a saját királyaik, meg a saját akaratuk szerint, és belátták, hogy ennek nem lesz jó vége, és végre kimondták azt, hogy jó, most akkor készek vagyunk elfogadni az Isten akaratát. Hogy megnyugszunk az Isten akaratában. És milyen szép vallomás ez. De ugye ott is kritikus állapotok voltak, krízis helyzet volt, és arra a válaszra nem számítottak, amit Jeremiás hozott nekik. Mert mit mondott Jeremiás? Hogy harcolnotok kell Babilonnal. Ha állandó a 10. versben ezt olvassuk, maradjatok meg ezen a földön, felépítlek titeket, el nem rontlak, és elplántálok titeket, ki nem gyomlállak, mert megbántam a gonoszt, amit cselekedtem veletek. Ugye ez volt, hogy megengedte Babilonnak, hogy támadást indítson Izrael ellen az ő bálványimádásuk miatt. És azt mondja, ne féljetek a babiloni királytól, akitől most féltek, ne féljetek tőle, mert veletek vagyok, hogy megtartsalak és megszabadítsalak titeket az ő kezéből. Csak hogy értsük, itt körülbelül arról van szó, mintha most Magyarország kéne Amerikával küzdjön katonailag, körülbelül ennyi esély, vagy még ennyi se. Ugye az akkori Izrael már csak egy városból állt, Jeruzsálemből, és a Babilon volt a kor leghatalmasabb birodalma. És hát ahogy megkapta a nép ezt az üzenetet, akkor hirtelen felháborodtak, és azt mondták, hogy ez Isten nem gondolhatja komolyan. Mi azért küldtük oda a prófétát, miért küldték oda a prófétát Istenhez? Hogy Isten szabadítsa meg őket. Nem ezt várjuk mi is az Istentől, hogy szabadítson meg minket. És erre szó, Isten azt üzeni, oda dob minket prédának. Szóval nem menekülhettek meg, nem. Tehát harcolni kell, és akkor lesz az a szabadság. Akkor 43. fejezetben azt olvastuk, hogy amikor Jeremiás elmondta az Isten üzenetét a népnek, akkor ők azt mondták, hogy hazugságot szólsz. Téged nem az Isten küldött. És mit csináltak? A 7. vers szerint elmentek Egyiptom földjére, mert nem hallgattak az Úr szavára. Én nem tudom, hogy hogyan alakult volna, de azt hiszem egy csodával szegényebbek vagyunk. Mert ha akkor a nép hallgat az Isten szavára, akkor legyőzték volna Babilont. És az ő győzelmük, tudjátok, mi lett volna? Hangos kiáltás, hogy leomlott Babilon, fussatok ki belőle a én népet. Mert akkor Izraelnek a többsége már babiloni fogságban volt, és egy maradék volt Jeruzsálemben. És Isten azt mondta ennek a maradéknak, hogy ti veletek, ti ha harcoltok, ha vállaljátok a harcot, akkor legyőzzük Babilont. És ez a győzelem lesz a hangos kiáltás a többieknek, hogy leomlott Babilon, fussatok ki belőle én népe. Hát ez nem következett be, mert a nép inkább elmenekült. Most mi, amikor az előttünk álló eseményekre gondolunk, és ugye azt olvassuk, hogy itt minden az Isten népe ellen fordul, akkor mi mit várunk az Istentől? Mit szeretnénk hallani? Hogy valahova rejtsen el minket az Isten, nem? Hogy valami menekülő útot mutasson. De Isten azt mondja nekünk is, hogy nem menekülni kell, hanem küzdeni. Babilont le kell győzni. És Babilon elől nem lehet elmenekülni. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a kínai társadalomban milyen rend uralkodik. Tehát ott már nem lehet elbújni a hatóság elől, vagy a hatalom elől, ott már mindenki digitális állampolgár, ahogy most itt nevezik. leinformálható, követhető, kikapcsolható. Most gondoljatok bele a nagy küzdelem szemszögéből, hogy ott van a sátán és az ő szövetségesei, akinek a szándéka az, hogy megsemmisítse az Isten népét, és egy ilyen technikai áldás van a kezükben, hogy ezt mondjam, hogy mindenkit le tudnak követni. Hát akkor hova menekülne az Isten népe? Bár Egyiptom, ugye Egyiptom is jelképpé vált, ugye az mindig az emberi akaratnak az isteni akarat fölötti győzelme, ugye, hogy nem fogadjuk el az Isten akaratát, ez volt a fáraónak is a jelszava, mindig az lesz, amit mi akarunk. És amikor az Isten népe Egyiptomban való menekülést választott, akkor tulajdonképpen amellett döntött, hogy nem fogadjuk el az Isten akaratát, mi a saját akaratunkat követjük. Isten győzelmet ígért Jeruzsálem maréknyi népének, és ezt a győzelmet kínálja nekünk is. De annyira eluralkodott már az életük felett a saját akaratuk érvényesítése, hogy nem tudtak már bízni Istenben annyira, hogy átadják neki az irányítást. És mondtam, hogy ez egy kritikus helyzet volt, kilátástalan helyzet. De nem tudtak bízni a jó Istenbe. Egyiptomba menekültek. És a mai egyháznak is van egy ilyen hasonló betegsége, hogy nem tud bízni az Istenbe, vagy a saját akaratát inkább érvényesíteni, ugye ezt nevezzük Laodiceának. Ugye az önkontroll, a saját irányításba vetett hit. És ez alól kínált megoldás Pál apostol, ahogy olvastuk a Timóteushoz írt levélben, aki a Szentlélek hatalma alá irányít bennünket. Győzni kell és győzni lehet, de nem mindegy, hogy hogyan. Nem emberi akarattal, mert az emberi, mindegy, hogy most mit gondolunk, mert az emberi természetünk menekülésre fog kényszeríteni bennünket, vagy kompromisszumra. És ezért mondja Pál apostol, hogy mi nem a félelemnek a lelkét kaptuk, hanem elsősorban a józanságnak a lelkét, hogy az Istennel szövetségre lépjünk, és erőnek és szeretetnek a lelkét. És ugye ennek a két tulajdonságnak, az erő és a szeretet, az együttese, ezt isteni tulajdonságnak nevezzük. Ugye külön-külön megvan bennünk is, mert hol erősek vagyunk, hogy oda csapunk, mint Péter a karddal, és levágjuk a szolga fülét, vagy egy ilyen mindent eltűrő szeretettel mindenkit szeretünk, és erőtelenek vagyunk a bűnnel szemben. És hogyha végignézünk a mai világon, akár a kereszténység, éppen ezen okok miatt van a lelki Babilon, szenved a Babilon fogságába, a lelki Babilon fogságába. Nincs ereje a bűnnel szemben, és nem a szeretet alatt nem azt érti, amit az Isten ért. És van egy maréknyi nép, akit az Isten azért hívott el, hogy az ő győzelme által hívja ki, az ő győzelme legyen a hangos kiáltás a többieknek. A lélek az, aki erőt ad nekünk ellenállni a bűnnek, és megtanít szeretettel viszonyulni a bűnösök iránt. És ez a küldetésünk a proféciák szerint, ugye? Hűségesek maradni az Isten parancsolataihoz, és szeretettel meggyőzni az embereket Krisztus igazságáról. És ha esetleg időben tévednénk is, és nem a következő évben, vagy a következő két évben következne be ezeknek a proféciáknak a teljesedése, akkor sokkal fontosabb az, hogy lélekben készen álljunk, és ezt a lelkületet továbbítsuk. Tehát legyünk éberek, és várjuk Jézus szabadítását. És készüljünk úgy erre a küzdelemre, a lélek hatalmával, ahogy az Isten felkészít bennünket. Együtt gondolkodunk az Istennel, egy akaraton vagyunk vele, vagy ahogy a Biblia szépen fejezi ki, követjük a bárányt akárhova megy. Hát ehhez segítsen bennünket az Úr. Kegyelméből, amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked a te ígédet, és mindazt, amit feltártál nekünk a jövőről. Azért imádkozunk, hogy adj nekünk olyan engedelmes szívet, hogy mi is úgy forduljunk hozzád, ahogy tette ezt a nép. Hogy akármi a terved velünk, mi tudjuk azt elfogadni, és megnyugodva a te akaratodban győzni tudjunk a félelmeink felett, a kilátástalan jövő felett, és bízni tudjunk abban a győzelemben, amelyet elkészítettél számunkra. Látjuk, hogy a világ egyre inkább elzárja magát az igazságtól, és itt már nem segít a szó. Itt egy olyan győzelemre van szükség, amiben a te jelenléted, a lélek hatalma mutatkozik meg a te népeden. Ehhez segíts bennünket, Urunk, ehhez a győzelemhez, hogy lehessünk mi azok, akiknek az élete hirdeti, hogy leomlott Babilon, akik útat tudnak mutatni mindazoknak, akik fogságban szenvednek. És köszönjük neked, Urunk, az ígéreteket is, hogy megáldasz bennünket, és győzelemre vezetsz minket. Hiszen ennek a győzelemnek meg kell előzni a te eljöveteledet. Segíts, hogy úgy várjunk téged felkészülten, hogy készek legyünk harcolni is, de nem saját erőnkből, nem saját bölcsességünkből, hanem a te lelked által. Amen.
Az énekbe fejező verszakait énekeljük.
Végezetül pedig egy biztató ígéret a Laodicai levélből, Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Amen.